Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat itt a Kontakt Rádióban, a Fáraók földjén című műsorban, melyben Thotmesz művészeti műhelyében folytatjuk a piramis építkezéssel kapcsolatos ismereteinket, bővítjük őket, tovább lépünk egy következő fáraóhoz, ezúttal Nemteti fáraónak a közvetlen utódjáról lesz szó, hiszen az ő piramisát, illetőleg a nyughelyét nem ismerjük, Uszerkári feltételezhetően azért nem hagyott maga után piramist, vagy nem találtuk meg még eddig a piramisát, mert nagyon rövid ideig uralkodott, 2 és 4 évet feltételeznek, és ez alatt az idő alatt biztos, hogy nem tudott elkészíteni egy teljes piramist, hogy elkezdte a piramisát vagy sem, azt nem tudjuk, valamiféle nagy léptékű építkezésbe biztos, hogy belekezdett, és hát ennek nagy a valószínűsége, hogy ez a halotti komplexuma volt, de egyelőre nem találták még a kutatók semmilyen nyomát ennek. Tehát ezért első Pepi fáraóról lesz szó, az ő síregyütteséről, piramisáról. Mielőtt azonban ebbe belekezdek, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság hírei közül szeretném kiemelni azt, hogy 24-én lesz a következő ülésünk, most novemberben a Nemzetek Házában, 5 órakor szokás szerint, és ezen az ülésen 2 programpont lesz, az egyik közgyűlés lesz, hiszen, mint tudják, elnök urunk, dr. Fodor Sándor a nyár végén meghalt, teljesen váratlanul, mindenki számára megdöbbentő módon. Éppen ezért választást fogunk tartani, új elnököt választunk, tehát ez a részleges közgyűlés, pontosabban a közgyűlésnek most kizárólag ez lesz a feladata, hogy az elnökség tagságát kibővítse, ismét teljes létszámú lehessen az elnökség. A másik programpontja Nagyar Ida tagtársunk Kairóban járt, és most beszámolót fog tartani, egy rövid 20-25 perces beszámolót arról, hogy mit is tapasztalt, most jelenleg milyen élet van Egyiptomban. Mindezek után most térjünk vissza akkor a műsorunknak a témájához, tehát első Pepi fáraónak a piramisáról lesz szó. Első Pepi fáraó, mint említettem, a 6. dinasztiának a 3. uralkodója, hiszen Teti volt az apja. Nagyon érdekes, hogy hogyan került a trónra első Teti fáraó halála ismeretlen számunkra. Manetón azt írja a történeti művében, ami Eusebiusnál fönnmaradt, hogy a testőre gyilkolta meg. Tehát a fáraó nem természetes halállal távozott az élők sorából, hanem közvetlen környezetében a testőröknek az egyike volt az, aki meggyilkolta. Hogy valójában mi történt és mi nem történt, azt nem tudjuk, de úgy tűnik, hogy valóban egy hárem összeesküvés volt, és ennek eshetett áldozatul. Éppen ezért, és az utána rövid ideig uralkodó fáraó miatt gondolják azt többen, hogy ez a gyilkosság, ez a trónöröklés körül zajlódott, amiatt történt a hárem összeesküvésben, mivel Tetinek is ugye több felesége volt. A trónöröklésnél melyik feleségnek a gyermeke kerüljön a trónra, ez lehetett az egyik, vagy talán a legfőbb oka annak, hogy itt összeesküvés szőttek. Az biztos, hogy Uszerkáré fáraó volt a következő uralkodó. Ezt az egyiptomi források erősítik meg, Dél-Szakkarából előkerült egy olyan tábla, amelyik egy királylistát tartalmaz, és itt szerepel ő. Ennek a táblának az alapján 2-4 éves uralkodási időt tartanak számára elképzelhetőnek. Hogy ki volt az anyja Uszerkárénak, nem tudjuk, de mivel Uszerkárénak a neve előtt egy T szerepel, mint az anyjának az utolsó neve, ezért felmerült azt, hogy Henet vagy Henkaues más formában volt az, aki az ő édesanyja volt, de ez egyenlőre csak feltételezés. Újabb forrásokat keresünk, aminek alapján sikerül majd biztosra megállapítani, hogy kiről is van szó. Sírját, mint említettem, nem találták meg, pedig egy milánói professzor, Giulio Magli, komoly kutatásokat folytatott a lehetséges temetkezési helyjel kapcsolatban. Az ötödik dinasztia korában, mint tudjuk, Abuszírben temetkeztek, és értek vissza Szakkarába, tehát ez a két hely jöhet számításba, ezek valamelyikében temetkezhetett el, azonban nem sikerült semmiféle nyomára bukkanni. Utána következett első Pepi fáraó, aki hosszabb ideig uralkodott, hogy hány évig itt megint a forrásokban nincsen, nem egyértelműek a források, többféle elképzelés is van ennek alapján, 44, 48, 46 év, tehát mindenképpen 40 évnél hosszabb idő merült föl, ami egy hosszú uralkodásról szól, és ami tulajdonképpen azt is egyúttal megmagyarázhatja, hogy miért lehetett olyan sok felesége, hiszen legalább 5 fő felesége volt, és voltak mellékfeleségek is. A fő feleségek első Anhészent Pepi és második Anhészent Pepi, nem véletlenül azonos nevű, ugyanannak a személynek, Huinak voltak a gyermekei, két nővér, akik amikor feleségül mentek a fáraóhoz, akkor Pepiért él ő nevet vették föl mind a ketten. Ezen kívül volt még Merititesz, Necseftet és Nubvenet, vagy Nubunet nevű főfelesége is, de mellékfeleségek is voltak, és az egyik mellékfeleségnek például Inenek Intinek piramisa van a fáraó piramisa mellett. Tehát egy királynői piramis épült a mellékfeleség számára is itt. Egy Mehá nevű mellékfeleségről is tudunk, illetőleg az utódok között megtalálható második Pepi, aki hosszú ideig uralkodott utána, de megtalálható egy másik fia is, aki közvetlen utána rövidebb ideig uralkodott, Merenré fáraó, ahogy az utóbbi időben szeretik nevezni, Nemtiemszáf, mint tudjuk, minden fáraónak több neve volt, így őneki is több neve volt, 5 a teljes titulatúrának a névsora, tehát Nemtiemszáf, ez a másik, a titulatúrában szereplő másik neve. Első Pepi esetében a Hórusz neve, a Meri Taui, vagyis aki a két országot szereti. A két úrnő neve, vagyis Alsó és Felső Egyiptom úrnőjének a neve, Meri Het Nepti, vagyis a szeretetje. Aztán van egy arany Hórusz neve is, Bikui Nebu, vagyis a két sólyom, arany, itt egyszerűen az arany Hórusz nevet megismétlik, és akkor jön a trón neve, ez az a bizonyos Meriré név, amit abban is megnyilatkozik például, hogy Anhészent Pepi első és második előfordul, hogy nem Anhészent Pepi, hanem Anhészent Meriré néven szerepel, tehát ugyan ő neki a másik uralkodói nevét használják. Volt egyébként egy másik uralkodói neve is, vagyis Nisutbiti, Felső és Alsó Egyiptom királya neve, Néferszá Hórnak nevezték ezt a nevét. A szá az ugye a védelmet jelenti, tehát ez Hórusz, a tökéletes védelem. Kifejezi azt, hogy ő milyen fontosnak tartotta saját magát országa szempontjából. A Pepi név, a születési név, ez az a név, aminek nincsen, vagy legalábbis nem ismerjük a jelentését. Tehát első Pepi görög formájában Fiosz, fáraó, a 6. dinasztiának a 3. uralkodója volt, és uralkodása során viszonylag hosszú, hiszen több mint 40 évig uralkodott, az országán belül a hatalmát megszilárdította, de olyan módon kormányzott, hogy az egyes nomoszoknak a vezetői egyre nagyobb szerepet kaptak, egyre jelentősebb befolyásuk volt a kormányzásra, ami a későbbiek során erősen visszaütött, hiszen tulajdonképpen a 6. dinasztiának a széthullását, szétbomlását, második Pepi uralkodásának a végén pontosan az okozta, hogy az egyes területeknek az vezetői maguk is a királyi hatalom részesei kívántak lenni. Külpolitika szempontjából Egyiptom igen erősnek mutatkozott, többször küldte embereit első Pepi északnak, meg déli irányba is, és a beduinokkal is folytattak harcokat. Unit például 5 büntető expedícióra küldte a beduinokkal szemben. északi irányban a sínai félszigetre vezetett, vagy vezettetett expedíciókat. Ezeknek az expedícióknak nem hódítás, nem büntetés volt a célja, hanem részben kereskedelem, részben pedig a sínai félszigeten levő különböző nemesfém lelőhelyek, illetőleg féldrágakör lelőhelyeknek a kiaknázása. Palesztinába feltételezhetően ugyanezen okok miatt vezetett küldött hadjáratot, hogy biztosítsa a sínai félszigeten a kitermelésnek a biztonságát. Délen a núbiai területen a második kataraktáig hatolt, tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Egyiptom határát kiterjesztette délre egy teljes kataraktányi területtel. Építkezéseivel kapcsolatban tudjuk, hogy az isteneket rendkívüli módon megtisztelte építkezésekkel, Bubasztiszban, Abidoszban, Tánizban, Denderában, Elefantinész szigetén, északon pedig Héliopoliszban is építkezett, de ez még nem minden, mert a déli területeken Koptoszban, Armanban, Edfuban, Hierakonpoliszban is voltak épületei. A legnagyobb építkezése azonban, legalábbis ami a mi számunkra megfoghatóan megmaradt, az Memphisben van, a Halotti együttese. Erről a zene után fogok beszélni.
حلو يا زين يا صايدي اسمك مكتوب على ايدي يا حلو يا زين يا صايدي اسمك مكتوب على ايدي والقلب هدى والشوق غلى والقلب هدى والشوق غلى وانا لما بشوفك يوم عيدي
يا حلو يا زين يا صايدي اسمك مكتوب على ايدي
زين رسمك عيوني ضي العين اسمك مكتوب بالقلب يا زين رسمك عيوني ضي العين ما في زينا بالحب اتنين اسمك مكتوب بالقلب يا زين رسمك عيوني ضي العين اسمك مكتوب بالقلب يا زين رسمك عيوني ضي العين ما في زينا بالحب اتنين والقلب هدى والشوق غلى وانا لما بشوفك يوم عيدي
يا حلو يا زين يا صعيد اسمك مكتوب على ايدي يا حلو يا زين يا صعيد اسمك مكتوب على ايدي
عاشق والعشق ما يتخبش وعيوني بغيرك مبطردش عاشق والعشق ما يتخبش وعيوني بغيرك مبطردش وشو اللي أجيلك ما استناش عاشق والعشق ما يتخبش وعيوني بغيرك مبطردش عاشق والعشق ما يتخبش وعيوني بغيرك مبطردش وشو اللي أجيلك ما استناش والقلب هدى والشوق غلاب والقلب هدى والشوق غلاب وانا لما بشوفك يوم عيدي
يا حلو يا زين يا صعيد اسمك مكتوب على ايدي يا حلو يا زين يا صعيد اسمك مكتوب على ايدي
الطواف يطمن يوم وسنين بيخف القلب ببحر هوا الطواف يطمن يوم وسنين بيخف وانا بنشط من غير مجدان القلب ببحر هوا الطواف يطمن يوم وسنين بيخف القلب ببحر هوا الطواف يطمن يوم وسنين بيخف وانا بنشط من غير مجدان بشوفك يوم عيد
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak itt a Kontakt Rádióban. Thotmesz művészeti műhelyében járunk, és első Pepi fáraónak a piramisáról lesz mindjárt szó, annak az uralkodónak a piramisáról, aki a 6. dinasztia korában, tehát az óbirodalom utolsó nagy dinasztiájának az idején uralkodott, első Teti fáraónak a fia volt, és első volt a Pepi néven, második Pepinek a leghosszabb ideig uralkodó egyiptomi fáraónak az apja volt. Piramisát Dél-Szakkarában építette, és hogyha ma valaki arra felé jár, akkor bizony nem sokat lát ebből a piramisról. Tulajdonképpen úgy néz ki, mintha egy domb lenne néhány kő darabbal, illetőleg magának a piramisnak a falából is alig maradt meg valami. Nagyon jól látszik, hogy azokat a köveket, amiket a piramis építéshez felhasználtak, ebben az esetben bizony elhordták, kőbányának használták évszázadokon vagy évezredeken keresztül ezt a helyet. Magát a piramist is kezdetben, amikor felfedezték, nem is ismerték föl, hogy piramisról van szó. Amikor először itt jártak, akkor ez egy Penning nevű utazó volt 1830-as években, akkor ő azt, hogy építmény, azt felfedezte, de masztabának vélte. Tehát úgy gondolta, hogy ez valamilyen előkelőségnek, hóbirodalmi, esetleg valamivel későbbi egyiptomi előkelőségnek a sírja, ami csak egy csonka gúla formájú építmény volt, és aminek tulajdonképpen nem sok jelentősége van. A helyzet akkor változott meg, amikor 1881-ben Gaston Maspero járt itt először, és ő nem csak kívülről nézte meg az építményt, a romokat pontosabban, hanem be is ment a bejáraton keresztül, bejutott magába a piramisba, és rendkívüli módon megörült, hiszen ekkor találtak először a szakemberek egyiptomi piramisban hieroglif szöveget. Első Pepi fáraónak a piramisa arról nevezetes, hogy itt nem csak a sírkamrában és az előtte található előkamrában vannak hieroglif föliratok, a piramis szövegek, hanem az egész területén mindenütt vallási szövegekkel, istenekhez szóló imákkal, ráolvasásokkal, a túlvilági életnek a biztosításával kapcsolatos szövegekkel volt borítva a teljes belső szerkezete, teljes belső építménye a piramisnak, és ezek nagyon érdekesen bele voltak vésve a falba, és zöld tintával lettek kifestve. Természetesen a szövegeket csoportosították, illetőleg ezeknek a szövegeknek az egyes oszlopait, mert függőleges oszlopokban írták föl a piramis szövegeket, azokat vonallal elválasztották egymástól. Ekkor derült ki az is, hogy nem egy hétköznapi előkelőségnek a sírjáról van szó, és hogy nem masztaba az, amiben Maspero belépett, hanem piramis, hiszen kartust is meg lehetett találni, és benne Pepi névvel, ami egyszerre azonosította az építményt, a sírépítményt, mint piramist, és a tulajdonosát, mint a 6. dinasztia fáraóját. A kartusok segítségével Pepinek az első, illetve a második Pepinek az elválasztására, elkülönítésére is sor kerülhetett, és így attól kezdve a piramis szövegeknek a vizsgálatában kulcsfontosságot töltött be ez a piramis. Persze nem csak ezért érdekes ez a piramis a 6. dinasztia 3. uralkodójának, ami épült, hanem építészeti szempontból is érdekes, mert hogy ugyan a korábbiakhoz hasonló a szerkezete, de körülötte szokatlan módon jóval több kis piramis épült, mint amennyire szoktak általában számítani. A piramisnak a rómiaiból meg lehet állapítani, hogy a szélessége 78 méter lehetett, a magassága viszont eredetileg 52 méter. Hogy mennyire romos, jól mutatja, hogy ebből az 52 méterből csak 12 méter maradt meg, tehát több mint a negyede, ami megmaradt, az összes többi az idők folyamán elveszett. Annak következtében azonban, hogy ennyire romos állapotban van, jól meg lehet figyelni az építési technikáját, azt a technikát, amelyik szerint ezt is lépcsőzetesen építették föl, és törmelékekkel, kevésbé jó minőségű kövekkel töltötték ki a középső részét, amelyikbe munka közben a munkások időnként feljegyzéseket is tettek, fennmaradt például graffiti is, piros tintával festették rá a munkások a feliratot, amiben Pepi fáraónak a neve is szerepel, tehát hogyha szerencsénk van, akkor hosszabb vizsgálódás után talán még az építésnek a menetével kapcsolatban is, az ütemezésével kapcsolatban is további hasonló graffitiknek a segítségével többet tudunk majd megállapítani. A piramisnak természetszerűleg neve is volt, és ez a név Men-Nofer-Pepi, nagyon különleges név, a jelentése a men az maradandó, tartós, a Nofer az ugye a szép, tökéletes, és a Pepi magának a fáraónak a neve, de mivel piramissal van determinálva, tehát a meghatározó jel az egy piramis, egyértelműen Pepi fáraó piramisára vonatkozik, vagyis a névnek a fordítása szép és maradandó Pepinek a piramisa sírhelye. Azért nagyon izgalmas ez a név, mert a későbbiek során Pepi kultusza úgy tűnik, hogy jelentős volt a középbirodalom idejében is, és annyira jelentőssé vált, hogy magának a városnak a nevére is ráragadt, tehát a Men-Nofer lett Memphisnek a neve. Görög időkben ezt a Men-Nofert értették, írták le a görögök Memphis formájában, és ma is így ismerjük. A piramisnak a dőlésszögét is meg lehetett állapítani, így lehetett kiszámolni a magasságát, és ezúttal nem 52, hanem 53 fok és 13 perc a dőlésszöge. Kívülről nagyon szépen, finoman megmunkált turai mészkővel borították, amiből nagyon kevés maradt meg, nyilván ezzel kezdték a kőbányászatot. Viszont lehet látni, hogyha már önmagában oda megy az ember a piramishoz, a piramisnak ugye az egyharmada, kétharmada közötti területre épített portikulusokat, vagyis amikor belépünk az északi oldalon egy piramisba, általában itt van a bejárat, akkor először egy lejtős folyosó szokott következni, majd a lejtős folyosó után egy vízszintes folyosó is jön, és a kettő között mindig van valamilyen lezárás, egy olyan nagy kődarab, aminek oldalt kis fülkét alakítottak ki, hogy amikor a sírmellékleteket elhelyezték a fáraónak a mumiájával együtt, akkor utána le lehessen zárni a sírt, és ne lehessen könnyen behatolni. Elmozdíthatatlan legyen, rendszerint három ilyen nagyméretű kő lapot helyeztek el a sírokban. Ezúttal is megtették, de már önmagában, ahogy oda megy az ember a piramishoz, kívülről jól lehet látni az egyik ilyen nagy lezáró tömbnek az alakját. A hat lépcsős mag, amiből fölépülhetett, nem egyszerűen csak a kövek egymás mellé lettek helyezve, hanem malterrel kötötték össze őket, a malternek az alapanyaga az agyag volt, ugyanúgy, ahogy elődeinek a piramisánál is meg lehetett figyelni, és nagyon érdekes, hogy Tudjuk ugye, hogy Tetinek volt a fia. Tetinek az anyja Szeseset királynő volt, és érdekes módon található a kőtömbök között olyan, amelyiken Szesesetnek a neve szerepel, vagyis Szeseset királynő sírjából már ekkor beépítettek kőtömböket. Úgyhogy ez a kőbányászat, a megépített emlékműveknek, a köveinek az újrahasznosítása nem csak a későbbi időkben, hanem már az uralkodó, tehát első Pepinek az idejében is megtörtént, nagyanyja sírjából építettek be hozzá. Persze ez felveti azt a kérdést is, hogy minden valószínűség szerint az a sír már ekkor romokban hevert, úgyhogy nem lehetett igazán jó állapotban, minden esetre az alapjait az utóbbi néhány évben sikeresen megtalálták első Teti fáraónak a piramisa környékén, mint arról a múltkor már beszéltünk. A bejárat, az északi bejárat fölé építettek valamikor egy bejárati kápolnát, legalábbis ez volt a szokás, mára azonban, mivel ilyen rossz állapotban maradt meg a piramis, ennek már semmi nyoma nincsen. A lejtős folyosón viszont még nyomon követhető, illetőleg a másik folyosó is, a kettő között pedig három vörös gránitból készült kőtömb található. Ezek vezetnek az előkamrába, ami Teti fáraóéhoz hasonlóan nyeregtetős kiképzésű, mégpedig ugyanúgy három egymás fölé helyezett lap segítségével oldották meg a piramis súlyának az elvezetését. Ami viszont új dolog, hogy a csillagok, amiket a mennyezetére festettek, nem sárgák, hanem fehérek. És a háttérben jól lehet látni a kék helyett a fekete égboltot. Tehát ez újítás mindenképpen, a színválasztás, de ez nem egy véletlenszerű színválasztás volt, hiszen a sírkamrában ugyanúgy ez a szint összeállítás található meg, és ugyanúgy három nyeregtető tehermentesíti fölötte a kamrát. Maga a sírkamra az előkamrától nyugati irányban található, és a nyugati falánál találtak meg egy szarkofágot, és mumia töredékeket is találtak a sírban. A feltételezések szerint ez a szarkofág nem biztos, hogy az eredeti szarkofág, lehet, hogy egy későbbi pótlásnak az eredménye. A mumia töredékeknél nagyon remélik, hogy a valódi, tényleges fáraónak a töredékei maradtak meg egy sírrablás után. A leletek között alabástrom kanopusz edényeket is találtak, pontosabban töredékeket, 14 töredéket, amiből egyértelmű, hogy a belső szerveket is itt helyezték el a fáraó mellett. Előkerült kés is, ami elképzelhető, mivel elég kisméretű, hogy a mumifikáláshoz használták, de összehajtott vászon is, ami már a hajtások miatt inkább a fáraó túlvilági életében használt, akár ruha, akár más textília volt. Szintén a túlvilági élet céljait szolgálta az a faszandál, amit megtaláltak, és pirosra festették. A vizsgálatok alapján azt feltételezik, hogy szikomorfából készült. Az előkamra túloldalán, tehát a keleti oldalon, szerdábot építettek, ugyanúgy, ahogy Teti fáraónál, illetőleg az elődöknél szoborkamrát helyeztek el, három fülkével. Itt álltak valamikor a fáraónak a szobrai, amik viszont sajnos nem maradtak meg. Viszont a teljes belső szerkezetet a szobrok helyett a piramis szövegek borítják, kárpótolva minket azért a hiányért, amit a szobrok nem megléte okozhat. A piramis úgy tűnik, hogy nagyon sokáig jó állapotban fönnállt, tehát a lebontása, kőbányának való használata mindenképpen az új birodalom utáni, azt követi valamelyik időszakban történt, ugyanis a 19. dinasztia idején II. Ramszesznek a fia, Haem-Uaszet restauráltatta, néhány apróbb javítást kellett csak végrehajtani rajta. Kultusza Pepinek, első Pepinek ekkor is jelentős volt, ez is magyarázza Memphis nevének a fennmaradását. Ami nagyon sajnálatos, hogy a piramis melletti templom rendkívül rossz állapotban maradt meg, de a feljáró, ami a völgytemplommal kötötte össze, egyáltalán nem ismert, ugyanúgy, ahogy a völgytemplomot sem találták még meg. Ezeknek is ismeretlen mind a formája, mind a mérete. Egy dologban biztosak lehetünk, volt, mert a folyosó elindult, és nyilvánvalóan valahol a Nílus partja mellett a partvidéken volt, és feltételezhetően, hogyha a piramis is, meg a halotti templom is a hagyományokat követte, akkor itt is a völgytemplomban egy kikötőt lehet várni. A továbbiakat pedig a zene után fogom majd mondani, úgyhogy zene következik.
بعد السنين دي مش كنت عايش من غير عايش هو انت ايه انت ايش تقتل عاي خليك مكاني ليه رجعت تاني ايه اللي نابك ايه اللي جابك فاكر الزمان الزمان ولا الحنين ليه هتحن يا قلبي وتضعف تاني مش كنت عايش من غير عايش هو انت ايه انت ايش تقتل علي خليك مكاني لي رجعك تاني ايه اللي نابك ايه اللي جابك غدر الزمان الزمان ولا الحنين
كدهش هاغاتوينك فويتاتيوك فاراغ فرجين سيمي ميشورونكات Első Pepi fáraónak a piramisáról volt eddig szó, amelyik 52 méter magas volt eredetileg, ma már csak 12 méter maradt meg belőle, és amelynek a belső szerkezete ugyanazt a sémát követi, amit első Teti fáraó, tehát édesatjának a piramisa követ, és ami tulajdonképpen az 5. dinasztia végére alakult ki, és szintén az 5. dinasztia végének Unisz fáraónak a hagyományát követi azzal, hogy belülről piramis szövegek ékesítik, pontosabban ezek segítik a királyt a túlvilági boldogulásában, abban, hogy a millió párkájába, tehát Ré napistennek az égi Nílust átszelő, éjszaka, nappal, a Níluson, a hajóján közlekedő napistennek a társaságában lehessen, élhesse örök életét a fáraó. Ennek elősegítésére épült a piramis, amelyik nem önmagában állt, hanem a szokásoknak megfelelően kapcsolódott hozzá egy piramis templom. Ezt a piramis templomot mindig a keleti oldalon építették, ezúttal is így tették, és a piramissal érintkező falnál egy ál ajtót helyeztek el. Ez az ajtó az átjárást biztosította a fáraó számára, tehát a halottak birodalmából, a halottak közül, az istenek társaságából visszatérhetett ezen az átjáron keresztül földi világába, alattvalóihoz, családjához, ők pedig ugyanitt helyezhették el, vagy helyeztethették el a király kultuszt ápoló papokkal az áldozatokat, amit önnek is szántak, tehát ételeket, italokat, hiszen az állajtónak ez volt a funkciója a masztavákban is. Ez a rész, az áldozati csarnok mindig a piramisoknak a falánál található, magának a halotti templomnak a legbelső, leghátsó traktusában. A halotti templom a szokásoknak megfelelően két egységből épült föl, a külső és a belső részből. A belső rész még a piramis körzetet határoló körítő fallal találkozott, tehát azon belül volt, a külső rész pedig ez előtt található. A belső résznek a másik fő alkotó egysége a szoborfülke terme volt, ami a fáraó 5 titulatúrájára való tekintettel 5 szobrot tartalmazott 5 fülkében. Itt szintén áldozatokat lehetett bemutatni a fáraónak, a túlvilági örök életéhez szükséges dolgokat elhelyezni neki. Természetesen ezeket a komoly dolgokat komoly szertartások formájában tették meg. A szertartásokhoz különböző kellékek tartoztak, amiket szintén tárolni kellett, és raktárhelyiség található ennek a központi traktusnak a két oldalán, és természetesen folyosók is, hiszen ezeket a helyiségeket, illetőleg a külső egységét a templomnak valamilyen formában egymással kapcsolatba kellett hozni. A két egységet, a külső és a belső részt egy kereszt folyosó kötötte össze, ez egyúttal el is választotta őket. Ide a kereszt folyosóra egy oszlopos udvarról lehetett jutni, amelyik a külső résznek a központi egységét alkotta, és amelyik tulajdonképpen pilléres csarnok volt, sajnos nagyon rossz állapotban maradt meg, a pilléreknek a talapzatai azok, amik láthatók itt. Ugyanakkor azt is meg lehet figyelni, hogy itt áldozatokat is mutattak be, tehát az áldozati táblák töredékei is megtalálhatóak. Ebbe a udvarba egy bejárati folyosó vezetett, egy olyan bejárati folyosó, amelyik kisebb, szűkebb beugróval indult, majd kiszélesedett, és egy újabb beugróval, átjáróval ért a kapuhoz. Ez előtt a folyosó előtt egy lényegesen kisebb kereszt folyosó található, amelyikbe a feljáró nyílt, minek, mint említettem, csak a kezdeti szakasza ismert. ami utána következik, azért nincs föltárva, mert elbontották, minden valószínűség szerint a kőfejtések során elhordták azokat a köveket is, tehát ameddig visszamentek abba az irányba, amerre elindult ez a folyosó, azon a területen nem találták meg a feljárónak a nyomát. Az együtteshez hozzátartozik még egy szintén a harmadik dinasztiától meglevő sírhely, a kultuszpiramis. Ez a kultuszpiramis a templom mellett van, attól déli irányban, tehát a délkeleti sarkában, a piramis körzetnek a körítő falon belül. Ezúttal ez a kultuszpiramis a szokásosnál is egyszerűbben épült, csak egy bevezető lejtős folyosó van, és maga az a kamra, ami a feltételezések szerint a király lelkének a sírhelyeként, tehát a kának a sírjaként szolgált. Ahogy a feltárásokat folytatták a piramis mellett, az első kis piramisnak, királynői piramisnak a feltárásakor teljesen természetesnek tartották azt az eredményt, amire jutottak, nevezetesen Nebvenetnek és Inenek Intinek találták meg a piramisát. Ez már francia kutatóknak a nevéhez fűződik, Loé és Saint-Fargarneau dolgozott itt először, később pedig Le Grand és Labrousse 1963-tól, és az a két piramis, amit megtaláltak, mind a kettő királynői piramis, ami meglepő volt, hogy az egyik királynői piramis egy mellékfeleség számára épült. Mint mondtam, Inenek Intinek nevezik ezt a mellékfeleséget, és Nebvenef piramisától nyugatra található, sőt, annál egy picivel még nagyobb is. Saját körítőfala van, délkeleti sarkában kultuszpiramist is építettek, tehát tulajdonképpen egy fáraói sírkomplexumnak a legfontosabb elemeit foglalja magába, följáró és völgytemplom nélkül, mert az minden bizonnyal a fáraónak a följárója és a völgytemploma helyettesítette. Halotti temploma viszont van, de kicsit szokatlan, nem a piramisnak a keleti oldalára épült, hanem a keleti oldala az az egyik szárnya, és északon van a központja, és még a nyugati oldalra is eljutott. Tehát egy U formájú a piramis körül, amire máshol nincsen példa. Hogy az oka mi lehetett, egyenlőre még kutatják. Az északi oldalán van egy kis kamra, minden valószínűség szerint ez a bejárati kápolná. A templomban egy pilléres udvar található, és ettől nyugatra egy kétoszlopos kamra is, majd a raktárak. A déli irányban pedig, ahogy a fáraóknak a halotti templomában szokás, fülkés kápolna található három szobor számára alakították ki, és legbelül az áldozati csarnok is megtalálható. A piramison belül, tehát a királynői piramison belül lejtős, majd vízszintes folyosó végül sírkamra következik, keletre a szerdávnak megfelelő kamrában olvasható egy fölirat, a király legidősebb lánya szerepel, amiből olyan következtetés is le lehet vonni, hogy azért volt ilyen fontos, hogy őt a fáraó piramisa mellett temessék el, mert nem csak mellékfeleség volt, hanem esetleg a leánya is, illetőleg legidősebb lánya, trónörökös hercegnő. A másik királynői piramis, amit már említettem, Nebvenetnek a piramisa, itt körülbelül 21 méter a szélessége, és ugyanilyen a magassága is. Ez Pepi piramisától keletre helyezkedik el, és erősen hiányos, sokkal kevésbé éppen maradt meg, mint Inenek Intinek a piramisa, és ennek is van halotti templomja a keleti fala mentén. A bejárati előcsarnoka északon található, és a piramis udvarra is ki lehet jutni ebből a csarnokból, tehát első Pepi fáraó piramisának az udvarába. Áldozati csarnokában az álajtó is megmaradt, illetőleg a három kamrás kápolnája is megtalálható a szobraj számára. Áldozati kápolnája, tehát a kis piramisnak az északi oldalán, amit a bejárat mellé szoktak építeni, vályog téglából épült, viszont az oltára mészkőből van. Ugyanúgy lejtős folyosóval indul, viszont itt a folyosónak a kamra utáni részében rózsaszín gránit lezárással akarták megakadályozni a sírrablóknak a bejutását. Sírkamrájában ugyanilyen gránitból készült a szarkofágja, aminek darabjai maradéka maradt, itt a mumiának viszont nincsen semmilyen nyoma. Érdekes vagy szokatlan a keleti szerdában található leleteknek a sora, itt ugyanis nem csak olyan szokványos leletek vannak, hanem szövőszék nehezéket is találtak, és fából készült structollakat. Tehát arról tanúskodik ez a hely, hogy a királynő hiába a fáraónak a felesége volt, valamiféle kézműves munkát, szövést folytatott. A következő kis piramis, amit megtaláltak, délnyugati piramisnak szokták elnevezni, ez is nagyjából akkora, mint Nebvenetnek a piramisa, ugyanúgy 21 méter magas, és ennek is van halotti temploma, azonban nagyon kevés maradt meg belőle, feltételezések szerint sietős munkával készülhetett. A piramisában viszont mindössze két kamrás kultuszhelyiséget találtak az áldozati kamra mellett, illetőleg nagyon sok ábrázolás lehetett ebben a sírban belülről, mert számos dombormű töredéket találtak, ezek között kartusok is felismerhetők, úgy tűnik, mintha valamiféle felvonulást ábrázoltak volna. Merit Itesz a következő személy, akinek piramisát találták meg, a piramisát pedig egy stélé segítségével azonosították, a királylánya, a király felesége cím szerepel a neve mellett. A délnyugati piramistól délre helyezkedik el, ettől északra egy hercegi sír épült. Anhiszent Pepi a következő, akiből ugye kettő is volt, akiknek a piramisát a legutóbbi időkben találták meg. Pepi piramisának a délnyugati sarkánál, tehát Pepi halotti templomával ellentétes oldalon. Erősen megrongálódott, ezért is nem fedezték korábban föl, viszont az egyik Anhiszent Pepinek a sírjában a homokkő szarkofág is megmaradt, amit a földbe mélyítettek, tehát egy üregben helyeztek el, és hiába volt homokkőből maga a szarkofág, a fedelét vörös gránitból faragták ki. A másik Anhiszent Pepi sírjában ez egy kicsit délebbre volt, piramis szövegeket fedeztek föl a sírfalra fölvésre, és szintén zöldre festették őket. A szarkofág pedig úgy tűnik, hogy bazaltból készült, a fedelén különböző neveket találtak bevésve, ugyanúgy, ahogy a keleti és az északi falon is. Anhiszent Pepinek a nevét olvashatjuk itt, illetőleg a címeit. Tehát ezt a hat kis piramis találták mellette, ezekből arra lehet következtetni, hogy Pepi számára nagyon fontosak voltak a feleségek, akik közül kettőnek is olyan gyermeke született, aki utána uralkodóként Egyiptomnak a történelmét erőteljesen befolyásolta, különösen második Pepi, akiről majd még a következő alkalmakkor beszélni fogunk. Piramisával kapcsolatban is, aki követte ezt a hagyományt, és megint csak számos királynői piramist építetett a maga piramisa mellé. Ezzel búcsúzom önöktől, viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.